Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai délelőtti ige hirdetésünk, Isten tiszteletünk alapigéjét Péter apostol első leveléből olvassuk el. Péter apostol első leveléből az 5. fejezet 8. és 9. verséből. Nagyon jól ismert igék. Péter apostol első levele 5. fejezet 8. és 9. verse. Ezt olvasom az igében. Józanok legyetek, és vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán, szerte jár, keresvén kit elnyeljen. Ne tedd még föl a következőt, ne tedd föl. Maradjatok egy pillanatra itt. Azért szeretném, hogyha itt megállnánk, a következő igét is majd olvas. Azt szerettem volna kérdezni, hogy ezt az igét annyira jól ismerjük, ugye, hogy jön a sátán ordító oroszlánként, keresvén kit elnyeljen. Gyerekkorom óta jól ismerem ezt az igét. És egy idő után döbbentem rá, és most akartam tőletek megkérdezni, hogy az ige vers hogy folytatódik, tehát mi a következő része ennek. Mert így folytatódik, ugye, mint hogy az előbb is láttuk, hogy akinek álljatok ellen. És erről szeretnék a mai alkalommal beszélni, akinek álljatok ellen. Tudnilik arról, hogy sátán milyen hatalommal rendelkezik, sátán milyen módon támad bennünket. Valóban minden törekvése arra irányul, hogy Isten népét elejtse. A világ már úgyis az ő fogságában van. Hanem azok, akik az Istent keresik, és egyre közelebb kerülnek hozzá, azoknak az útjába helyez olyan akadályokat, hogy valóban, ha lehet, a választottakat is elhitesse. Igen, ordító oroszlánként jár szerte. Tudjuk. De az ige felhívja a figyelmünket, hogy ezt el ne feledjük, lássuk, hogy milyen komoly a küzdelem, a harc, és hogy kivel van tulajdonképpen nekünk dolgunk. Tehát nekünk nem emberekkel van problémánk, gondunk, nem emberek okoznak nehéz helyzetet a mi számunkra, hanem maga sátán az, aki akár embereket is felhasznál, hogy bennünket támadjon, és bennünket valamilyen módon is, de Istentől eltávolítson. Igen, tudjuk, mint ordító oroszlán szerte jár. De ebben a Biblia versben, ami a következő ige, a 9. vers eleje, egy olyan csodálatos bátorítást látunk, és ez a bátorítás nem más, mint hogy ellene lehet állni a kísértésnek, ellene lehet állni az ordító oroszlánnak. Nem vagyunk mi kiszolgáltatott helyzetben, hanem győzhetünk sátán minden kísértése felett. Hadd kérdezzem meg, mi ez, ha nem evangélium, mi ez, ha nem örömhír? És Isten azt akarja, és mindig párhuzamban van az igében a kettő, amikor egy nehéz helyzetet mond el az Úr, mellette adja a megoldást, adja a biztatást, a bátorítást. Azt mondja, igen, küzdelem vár ránk, egy olyan valakivel szemben, aki erősebb nálunk. És mégis azt mondja, hogy álljatok ellene. Ellene lehet állni. Hadd kérdezzem meg, ha az Úr azt mondja, hogy akinek álljatok ellen, akkor ellene lehet állni, vagy nem? Nem mondaná, hogyha eleve reménytelen lenne a helyzet. Az Isten soha semmire nem hív bennünket, amihez erőt nem ad, amihez a megoldást ne adná. És ezzel kapcsolatban pedig azt mondja, hogy akinek álljatok ellen. És olyan szépen mondja tovább, erősek lévén a hitben. Figyeljük, álljatok ellene, nem a magatok erejével, hanem erősek lévén a hitben. És utána ezt mondja, tudván, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be. Erről a végéről, a Biblia vers végéről is egy szót szeretnék szólni. Mondom, a legtöbbet ezzel fogjuk majd foglalkozni a mai alkalommal, hogy akinek álljatok ellen erősek lévén a hitben, de azért nézzük meg a Biblia versnek ezeket az utolsó gondolatait is, mert ez is olyan szép. Hadd kérdezzem meg, mitől szép az ember számára, amikor azt mondja, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be. Tehát, hogy ezt tudjátok. Ez miért írja az Úr? Ez mitől szép, vagy mitől fontos az én számomra? Hadd mondjam, attól, és abban van az óriási bátorítás, mert szeretném megkérdezni, gondoltátok már az életben egy-egy nehéz helyzetben így, hogy a többieknek könnyebb, nekem van a legnehezebb helyzetem? Bezeg a másiknak ilyen könnyű, vagy olyan könnyű, de én most. És az Úr ezzel azt akarja mondani, hogy tudjátok meg, hogy a világban levő atyafiságotokon mindenki a végsőkig meg van próbálva. Nem ti vagytok azok a különösen szerencsétlen emberek, akiknek annyit kell viaskodni ezzel vagy azzal. A másiknak sem könnyebb. Habár nem látjuk mi sokszor kívülről a másiknak az élethelyzetét és a próbáját. Nem mindannyian, akik itt a földön, a bűnvilágában élünk. Ki vagyunk téve az ordító oroszlán támadásainak. Mindenki, egytől egyig. De álljatok ellene neki, erősek lévén a hitben. És a mai alkalmat azzal szeretném kezdeni, ennek a gondolatnak az áttekintését, hogy mi a legnagyobb akadálya annak, hogy mi ellene tudjunk állni a kísértésnek. Erről a kérdésről szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk. Mi a mi bukásunk, a bűnben megmaradásunk? Mi annak az oka, hogy amikor elesünk, nem tudunk igazából utána győzelmet aratni? Mitől van a rengeteg visszaesésünk? Mi ennek az egyik legfőbb oka? Több oka van, tehát több mindenről lehet. Igen, mi magunk vagyunk ennek az oka, és ennek több oka van, de én most talán az egyik legfontosabbról szeretnék szólni. És ez nem más, mint az önigazolás. Az önigazolás. Hadd mondjam ki, hogy mi emberek, a bűn által megrontott emberek, az önigazulás szinte azt kell, hogy mondjuk, hogy a vérünkben van. Erre hajlunk a leginkább. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a bűnnek a természetes veler járója az önigazolás. A bűn együtt jár az önigazolással. Nem úgy van, hogy van a bűn, és akkor utána valakiben még van az önigazolás is, hanem ez a kettő együtt jár. Együtt jár a kettő. Hadd kérdezzem meg, hogy honnan tudjuk ezt? Honnan tudjuk meg, hogy a bűnnek a teljesen természetes vele járója az önigazolás? Honnan tudjuk? Nézzük meg az első bűnesetet. Mi volt az első bűneset, amikor az első bűneset a világon bekövetkezett? Mi jelent meg azzal együtt párhuzamosan? Az önigazolás. Amikor az Úr felelősségre vonja Ádámot és Évát. Ugye először Ádámot, mit cselekedtél? Volt kifogás? Volt önigazolás, hogy miért cselekedte a rosszat? Azonnal megvolt a magyarázat. Ugye, hogy az asszony, ő volt a hibás. Amikor az asszonyra került a sor, akkor ki volt a hibás? A kígyó volt a hibás. És végső soron ki volt a hibás? Az Isten, mert ő teremtette a kígyót, ő engedte meg, hogy ott legyen. Tehát mindenki hibás, csak ők nem. Hadd mondjam, ez az emberi természet, a bűnnek ez a következménye. És hadd mondjam, hogy az erre való készség és hajlam, hogy mi mindent meg tudunk magyarázni, hogy mit miért teszünk, ez ott van minden emberben, a bűn teljesen természetes következménye. És hadd mondjam, nem fogunk tudni a bűnnek, a kísértésnek sohase ellenállni, nem fogunk tudni sohase igazi erőt meríteni, majd látni fogjuk, hogy miért, minek a következtében, amíg az önigazolással szembe nem fordulunk. Amíg külön nem küzdünk azzal, hogy egyetlen egy mentséget ne hozzunk fel a mi bűneinkre. Szerintetek, mi miért hozunk fel mentséget a mi bűneinkre? Amikor elkövetünk valamit, miért hozunk fel mentséget? Amikor bármi rosszat elkövetünk, ingerülten szólunk, nem helyesen cselekszünk, bármi, valamilyen mentséget fölhozunk. De figyeljük meg, hogy ez kétféle módon történhet. Történhet úgy, hogy magunkban gondoljuk ezt, csak magunkban, mert esetleg nincs lehetőség mások előtt mentegetni magunkat, de az esetek többségében mások előtt is mentjük és magyarázzuk, hogy mit miért cselekedtünk. Ugye? Vagy csak magunkban, másik, hogy esetleg másoknak is mondjuk. Szerintetek miért tesszük ezt? Miért tesszük ezt? Miért mentegetjük magunkat? És pláne, bocsánat, abból induljunk ki, mert az igazi választ akkor fogjuk tudni megtalálni, hogyha nem abból indulunk ki, hogy az emberek előtt miért mentegetjük magunkat, mert hát ugye még ez a könnyebbik válasz. De önmagunkban, a gondolatainkban miért mentegetjük magunkat? Miért? Igen, a lelkiismeret vádol, így van, pontosan. És figyeljük meg, hogy magunk előtt mindig jobbnak akarunk látszani, mint amilyenek vagyunk. Az ember nem szeret belenézni abba a tükörbe, ami olyan képet fest róla, ami nem igazából kedvező a számára. Hadd mondjam el, ne haragudjatok, csak egy teljesen személyes dolog. Abszolút személyes dolog, de hadd mondjam el. Úgy eszembe jutott, és teljesen hétköznapi dolog, teljesen evilági dolog, de úgy megszégyenültem egy kicsit magammal, vagy hogy mondjam, nem is megszégyenültem, de úgy elgondolkodtam, hogy ilyenek vagyunk mi emberek. Ugye, ahogy halad előre a kor, ugye az embernek megjelennek az ősz hajszálai. És ugye így vagyok ezzel én is. És olyan döbbenetes, hogy amilyen tükörbe nézi az ember magát, nem mindig ugyanazt látja. Van, amikor a fény úgy verődik egy-egy tükörnél, van, amikor így verődik. És én rájöttem, hogy melyik tükörbe szeretem a legjobban nézni magam. És úgy elgondolkodtam magam, amikor egy-egy tükörbe belenézek, ami úgy vetíti a fényt, jaj, de nem szeretek oda nézni, és rájöttem, hogy az a másik az jobb. És mondom, egy annyira egyszerű hétköznapi dolog. De higgyétek el, hogy így vagyunk lelki téren is. Nem szeretünk szembesülni igazából azzal, amilyen látvány nem túl jó. Azt meg kell magyarázni valahogy, azt kozmetikázni kell, szebb színben kell látni. Tudjuk, hogy van valami probléma, de ne legyen már annyira csúnya, meg annyira látványos. Kicsikét valahogy próbáljuk meg simítani a dolgot, jobb szebb színben feltüntetni a dolgot legalább önmagunk előtt, hogy ne lássuk annyira a problémát, a hibát. Tehát önmagunk előtt mindig jobb színben akarunk feltűnni, mint amilyenek vagyunk. A lelkiismeretet, a lelkiismeret vádolásával szemben megpróbáljuk igazolni magunkat. De hadd kérdezzem meg, mi a probléma azzal, amikor mi ezt megtesszük? Mi a probléma ezzel? Mi a probléma ezzel? Megterhelődünk, azon kívül el is hisszük, igen, így van, pontosan, így van, az igazságot teljesen eltől lefedjük, így van, és ennek mi lesz a következménye? Így van, miért nem tisztulunk meg? Mert nem tudunk az Isten elé menni, könyörögve, hogy Uram, szabadíts meg, mert halálos beteg vagyok. Hadd mondjam nektek egészen őszintén, hogy én ezt most így nem merem azért kimondani teljes biztonsága, mert a Jóisten tudja, ez egész életére az ember nem emlékezik úgy vissza, de a legbuzgóbban talán akkor tudtam könyörögni, amikor anyukám halálos betegségben volt, és kiderült ez a probléma is a műtétje előtt. Annál komolyabban imádkozni, lehet, hogy volt, már nem emlékszem rá, de azt tudom, hogy az annyira komoly könyörgés volt. Hadd mondjam, ha szembesülünk a halálos lelki betegségünkkel, hogy ez vagyok torzításmentesen, ha ebben maradok, meg fogok halni, el fogok veszni. Ha nincs meg bennem ez a tudat, hanem csak azt látom, hogy hát igen, egy kicsikét nem szép, azért egy kis apró kis kozmetikai műtéttel majd lehet valamit javítani. Ha nem látom, hogy halálos a betegségem, nem tudok erős kiáltás, könnyhullatás, és szívettépő kiáltással az Istenhez fordulni segítségért. És ha nem így fordulok hozzá, akkor nincs győzelem. Nem tudok győzni. Tehát, hadd mondjam, innen indul, hogy kicsit mentegetjük magunkat. Szebbnek akarunk látszani, mint amilyenek vagyunk. És az az eredmény, hogy a halálos betegség előtve erőt lesz vajtunk, mert nem tudunk könyörögni az egyedüli megoldásért, az egyedüli segítségért, ami hatható segítség az életünkben, az isteni közbeavatkozás, az isteni kegyelem. Szeretünk mi belenézni olyan tükörbe, amikor azt látjuk, amit Ézsaiás próféta mond, hogy csupa kelevény, dagadás, amit nem ki sem nyomtak, nem lágyítottak, olajjal sem kentek meg. Szeretünk mi belenézni, és hogyha ezt látjuk magunkról, nem szeretjük. De bele kell néznünk ahhoz, hogy tudjunk könyörögni a szabadulásért, tudjunk könyörögni a gyógyulásért. Ezen is úgy elgondolkodtam, már régebb óta, és úgy sokszor úgy eszemben van az, hogy milyen találékony az ember, mennyire találékony, mennyiféle kifogást, mentséget fel tudunk hozni a mi bűneinkre. Mennyiféle mentséget. Szeretném, hogyha a Bibliából próbálnánk meg történetek alapján, most nem fogjuk a történeteket elolvasni, csak olyan ismertebb történetek alapján próbáljunk meg egy-egy példát hozni arra, hogy bibliai személyek milyen kifogásokat hoztak fel, amikor a bűneikkel szembesítették őket. Emlékszünk rá? Bibliai történetek. amikor szembesítenek valakit, ugye Ádámról, Éváról már beszéltünk, de szembesítenek valakit a bűnnel, és hárít, és kifogásokat hoz. Jó, egy nevet mondok, Áron. Áront ki és mikor és miért szembesítette a bűnével? Amikor az aranyborjút megformálta. Ugye Mózes fönn volt a hegyen, addig Áron ugye itt az aranyborjút megformálja. Lejön Mózes a hegyről, és szembesíti, mit csináltál? És Áron mit mond? Nem én, hanem a nép. Te tudod, milyen ez a nép, és én féltem tőlük, hát én nem. És formáltatott, valahogy úgy kialakult az egész. Én nem is tudom, de egyszer csak ez a borjú lett. Nem ez van? Pontosan ezt mondja Áron. Mi van ebben? Igen, a nép ilyen, felbőszült a haragja, én nem tudtam nekik ellenállni, mert engem is szétszedtek volna, és még rosszabb, hogyha én nem vagyok itt velük, hát azért már csak-csak akkor valamit tenni kellett, és valahogy úgy alakult a dolog, én nem is tudom, hogy, de valahogy ez a helyzet állt elő. Nem azt mondja, hogy igen, gyenge voltam, nem kapaszkodtam az isteni segítségbe, elfelejtettem azt a kezet, amelyik ezeket a csodákat cselekedte az elmúlt 40-50 napban velünk, és megformáltam ezt az aranyborjút, és ezt a gonoszságot elkövettem. Nem ezt mondja, hanem helyette mondja ezt. És hadd kérdezzem, bármit elkövetünk, a legnagyobb igazságtalanságot elkövetjük, nincs ezerféle mentség a mi tarsolyunkban, hogy mit, miért? Igen, mert a másik is ezt tette. Igen, mert először ő bánt velem úgy, ahogy nem volt helyes. Igen, mert ez most egy rendkívüli körülmény volt. Máskor nem csináltam volna meg. Igen, de mindenki így cselekszik körülöttem. Hát nem akartam a sorból kilógni. És sorolhatnánk végig a kifogásokat. És hadd mondjam, az a baj, hogy mi elhitetjük magunkat azzal, hogy ezek kifogások, ezek valamilyen szinten mentségek. De hadd mondjam, nem mentség, semmiképpen nem mentség. Felnőttek, akiknek gyerekeik vannak. Jártatok már úgy, hogy hazajön a gyerek az iskolából, egy beírást kap, intőt kap, mert ezt és ezt csinálta, vagy valamit. És amikor számon kérik a gyereket, akkor a gyerek mit mond? De a többiek is ezt csinálták. Meg a másik kezdte, és nem hoznak a gyerekek, és akkor a szülő mit mond? Igen, gyerekem, igazad van, hát nem tehettél mást. Ugye a szülő se ezt mondja, hanem elmagy, hát ez nem mentség a bűnre. És hadd mondjam, ne áltassuk magunkat, hogyha a gyereknél pontosan tudjuk, hogy ez nem mentség a bűnre, ne áltassuk magunkat azzal, hogy nekünk bármilyen mentségünk lehet a bűnre. Ezzel kapcsolatban szeretnék felolvasni néhány idézetet, néhány Ellen White idézetet, kiírtam magamnak, és nagyon szeretném, hogyha figyelnénk ezekre az idézetekre, elég sok idézetet írtam ki, majd nagyon fogok szelektálni. Figyeljük meg, azt mondja az első idézet, bizonyságtételek 4. kötet. Egyikünk sem menthető bármi fajta próba alatt sem, hogy meglazuljon az Istennel való kapcsolata. Ő a mi erőnk forrása, a mi erődünk bármi próbában. Mikor hozzá kiáltunk segítségért, akkor ő hatalmasan kinyújtja a kezét, hogy megmentsem. Nem olvasom tovább, olvasátok el otthon ezt a szakaszt, de talán csak ennyit. Következő idézet, ugyancsak 4. kötet, 357. oldalról. Ha más olyat mer tenni vagy mondani, ami nem szigorúan egyezik a keresztény jellemmel, az ne legyen ürügy a te számodra. Figyeljük! Hányszor mondjuk azt, hogy hát igen, hát a másik is ezt tette, a gyülekezetben elharapózott ez a szokás, hát jó, hát akkor én is ezt teszem. Átveszem azt, amit a többiek csinálnak. Ha más olyat mer tenni vagy mondani, ami nem szigorúan egyezik a keresztény jellemmel, az ne legyen ürügy a te számodra. Neked kell megállnod az egész föld bírája előtt, nem hogy másokért felelj, hanem hogy magadért. Egyéni felelősség nyugszik rajtunk, és senki ember fiának a jellemhibája sem szolgál, akár a legparányibb kifogásul, ami vétkeinkért, hiszen Krisztus tökéletes mintát, szeplőtlen életet nyújtott a mi számunkra. Nézzünk meg egy következő esetet, és erről is szeretnék egy szót szólni, ez is megint a 4. kötetben található. voltunk-e már olyan helyzetben, hogy akár a gyülekezetben láttunk valakin, hogy valami helytelen dolgot cselekszik, egy rossz szokást vesz föl, stílusban, magatartásban, viselkedésben, valami nem helyes dolgot csinál, és egyből a lelkiismeret megszólal olyan értelemben bennünk, és látjuk, hogy ez nem jó, ez nem helyes, szóval ez valami nem jó. És utána látjuk, hogy a másik is azt csinálja, utána a harmadik is azt csinálja, és egy idő után mi fog bekövetkezni? Hogy mi magunk is azt csináljuk. Figyeljük meg, mit olvasunk. Ha valaki felismeri a mások ballépéseit és hibáit, akkor Isten és ember társai előtt felelős azért, hogy ő maga jobb példával járjon elől. Nem, hogy átvegye a másik szokást, hanem Isten előtt felelősek vagyunk, hogy nehogy azt tegyük, hanem magunk jobb példával járjunk elől. Ellenben sokan a mások hibáit teszik felelőssé a maguk jellemhibáiért, sőt, még követik is pontosan azokat az igen kifogásolható vonásokat, amelyet ők maguk ítéltek el. Ilyenek vagyunk. Hozzászokunk a látványhoz. Mi is elkövetjük egy idő után. Megmagyarázzuk magunknak. Pedig kezdetben tiltakozott a lelkiismeretünk. Tudtuk, hogy nem jó. De ez sem lehet mentség egyetlen egy bűnt elkövetéssel kapcsolatban. Még egy idézetet hadd olvassak, és ezt azért szeretném felolvasni ezt az idézetet, mert nagyon fontosnak érzem azt, hogy mi sokszor azzal mentjük a mi bűneinket, azzal mentünk akármilyen magatartásformát, hogy a megpróbáltatás nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz volt a körülmény, nagyon támadtak bennünket, nagyon ilyen vagy olyan volt a helyzet. A végsőkig ki voltunk kérve, és ott már végképp nem tudtunk mondjuk türelmesek lenni, vagy szeretetteljesek, mert annyi volt a fájdalom, a fizikai, a lelki, a keserűség, valami. Tehát a leghelyzetekre szoktunk hivatkozni. Hadd kérdezzem meg, szerintetek emberek között ki volt a legvégsőkig megpróbálva, és ezen közben a legvégsőkig tartó megpróbáltatás közepette sem volt a bűnére mentség? Jób is, Mózes is. Ugye, most éppen Mózesre gondoltam, de Jób is így volt. Mózes, ugye? A legvégsőkig meg volt próbálva, a legcsúnyábban bántak vele. Tényleg, ne is soroljuk, tudjuk, hogy mi a Biblia alapján milyen volt az a 40 év. És nem volt a legparányibb mentségesem arra, hogy a nép vitte bele, a nép miatt volt ilyen. És ezzel kapcsolatban a Pátriárkák és Proféták című könyvből egy idézetet hadd olvassak. Mindazoknak, akik Isten félőknek vallják magukat, legszentebb kötelességük, hogy örködjenek lelki életük felett, és önuralmat gyakoroljanak, a legnagyobb kihívások közepette is. Figyeljük, a legnagyobb kihívások közepette is önuralmat gyakorolni. Mózes igen nagy terhet viselt, kevés ember fog valaha is úgy megpróbáltatni, mint ő, de ez nem mentette a bűnét. A legnagyobb kísértés sem igazolja a bűnt. Bármilyen nagy nyomás nehezedik is a lélekre, a bűn mindenkor, ami saját tettünk. Figyeljük, bármilyenek a körülmények, a bűn, ami saját döntésünk következménye, a saját tettünk. Nincs hatalom földön és föld alatt, hogy az embert gonoszság elkövetésére kényszerítse. Sátán gyenge pontjainkon támad, de nem szükségszerű, hogy legyőzzön. Akármilyen erővel vagy váratlanul tör ránk a kísértés, Isten gondoskodik rólunk, és az ő erejével győzhetünk. Ezért nincs mentség egyetlen egy bűnünkre sem. Hadd tegyem fel a következő kérdést, miért szörnyű dolog még az, amikor mi mentegetjük a bűneinket? Miért szörnyű dolog? Miért szörnyű? Azért, mert ha ezt tesszük, még egy idézetet szeretnék felolvasni, szintén a bizonyságtételek 4. kötetéből, ha mi ezt tesszük, akkor egyetlen egy feddést nem fogunk tudni elfogadni. Nem tudjuk a feddést elfogadni. Emlékeztek a mai délelőtti szombatiskolára? Aki a feddésekre is nyakas marad, ezzel csak összetörik gyógyíthatatlanul. Az az ember, aki igazolja önmagát, ha csak önmaga előtt is, mások előtt is, az már plusz dolog, ha még emberek előtt is, azt az embert nem lehet feddeni, annak az embernek az Úr nem tud figyelmeztető üzenetet küldeni, mert nem fog rajta fogni. És nézzük meg, egy idézetet így olvasok. szigorú vizsga, ugye, megpróbáltatás, szigorú vizsga minden ember számára, amikor szembesítik őket a bűneikkel, akkor kendőzés nélkül elismerni azokat. Figyeljük, ez egy nagyon szigorú vizsga. Amikor szembesítenek, rámutatnak valamire, akkor kendőzés nélkül elismerni. És figyeljük, így szólni, ezt a hibát az én számlámra kell elkönyvelni. Az erkölcsi erő olyan mértékére van szükség ehhez, amivel csak kevesen rendelkeznek. Figyeljük, amikor szembesítenek valamivel, és az ember egyszerűen csak meghajtja a fejét, és azt mondja, hogy igen, ez én voltam, bocsánat. Azt mondja, ehhez olyan erkölcsi erővel kell rendelkezni, amellyel kevesen rendelkeznek. Szerintetek mi rendelkezünk ilyen erkölcsi erővel? Szerintetek rendelkezünk? Meg tudjuk hajtani a fejünket? Azt mondja, de azok, akiknek van bátorsága, hogy őszintén, köntörfalazás nélkül kimondják, azok döntő győzelmet aratnak önmaguk fölött, és figyeljük, a győzelem első kulcsa, döntő győzelmet arat az ember önmaga felett, ha nem védekezik, nem hoz mentséget, hanem elismeri a bűnt. És figyeljük a következő fél mondatot, nagyon fontos. És egyúttal hathatósan bezárja az ajtót az ellenség előtt. Figyeljük, hogyha itt ennél az első pontnál, amikor bármit elkövetünk, nem igazoljuk, nem mentegetjük magunkat, elismerjük a bűneinket, az első döntő győzelmet arattuk önmagunk felett, és utána azt olvassuk, és egyúttal hathatósan bezárjuk az ajtót az ellenség előtt, a további kísértéseknek, a romlás útja előtt zárjuk be az ajtót. De hogyha nem ezt tesszük, akkor egy vég nélküli út van, ami ellenségünk előtt, amin tovább kísért, és még jobban belevisz az önigazolásba, és még jobban, és fűzi a dolgokat. És nem a megoldás felé haladunk, hanem annál inkább haladunk a mélység felé, a végső, az összetörhetetlenség, a meggyógyíthatatlanul való összetörésig. Szeretnék egész röviden, ugye a legnagyobb ellenségünk az idő, de szeretnék egyetlen egy bibliai példát mutatni az igéből, Krónika második könyvéből, és ezt a történetet azért szeretném felolvasni, mert szerintem keveset foglalkozunk mi ezzel a történettel, pedig ennek a történetnek óriási tanulsága van, Krónika második könyve 26. fejezetéből. És ez a bibliai példa azt mutatja, és ne lepődjetek meg a megfogalmazásomon, ne lepődjetek meg, de, és kicsit sarkítva fogalmazom, de a Biblia tanulsága szerint nem a bűn a legnagyobb borzalom, amit mi elkövetünk, nem az a legnagyobb tragédia, nem a bűn. Igen, nagy tragédia, de nem az a legborzalmasabb, hanem az a legborzalmasabb, amikor mi a feddésre nyakasok maradunk, amikor a bűneinkben nem látjuk be a bűneinket, mentséget találunk, és éppen ezért nem küzdünk, hogy abból meggyógyuljunk és kijöjjünk. Ez a történet Uzziás királyról szól. Uzziás királyról, Krónika második könyve, 26. fejezetében, csak először a történetnek mondom a verset, és majd később vetítsed még csak ki, a 16. verstől a 19. terjedő verseket fogjuk először olvasni. Így olvasom, bocsánat, először a történetről csak annyit, hogy Uzziás királyt az Úr hatalmasan megsegítette, megerősítette, megáldotta. A környező népekkel való küzdelmében is Uzziás hatalmas dolgokat cselekedett a nép érdekében. Nem részletezzük, az Úr nagyon megsegítette, megáldotta az ő uralkodását. És most figyeljük a 16. verstől. Mikor pedig ilyen módon megerősödött, felfuvalkodott, hogy megfertőztetné magát, és vétkezék az Úr ellen, az ő Istene ellen. Bement az Úr templomába, hogy a füstölő oltáron füstöljön. Szabadott a királynak a füstölő oltárnál füstölnie? Nem volt szabad. Az egyes egyedül, ugye, a papoknak volt szabad. Nézzük meg tovább. És bement ő utána Azáriás pap, és vele az Úr papjai 80-an, igen erősek. Figyeljük, bementek a papok, mert tudták, hogy ez helytelen, amit a király csinál. 18. vers. És ellene álltak Uzziás királynak, és mondták néki, Uzziás, nem a te dolgod az Úrnak füstölni, hanem az Áron pap fiaié, akik felszenteltettek, hogy füstöljenek. Menj ki a szent helyből, mert igen vétkeztél, és dicsőségedre nem lészen ez az Úrtól. Mi ez? Feddés, ugye egy nagyon komoly feddés. A 80 erős férfi pap bemegy, és megfeddi a királyt. A királynak erre mi lett volna a feladata? Mit kellett volna tennie? Igen, igen, bocsánatot kérni Istentől, emberektől, ez nem az én dolgom, túlléptem az illetékességi vonalat, a határt, ezt nem lett volna szabad megtennem. Nézzük meg ezzel szemben, mit csinál a 19. verset, olvassuk. És megharagudott Uzziás, akinek kezében volt a füstölő szerszám, hogy füstölne, és mikor haragudnék a papokra, bélpoklosság támadt a homlokán, ott a papok előtt, az úrházában, a füstölő oltár előtt. Figyeljük! Nem azt mondja, hogy az Úr azért sújtotta őt bélpoklossággal, mert egy olyan dolgot cselekedett, amit nem lett volna szabad cselekednie, bemenni a templomba. Hanem amikor ő a feddésre nyakas maradt, amikor a felfuvalkodottságában az énje nem bírta elviselni, hogy nekem, aki ezt elértem, és nekem szólnak, hogy én ezt nem tehetem. Erre támadt a bélpoklosság rajta, és egész életében rajta maradt. Gondoljunk bele abba, hogy micsoda figyelmeztetés, pedig hatalmas bűn volt bemenni, tenni azt, ami a papoknak lett volna a dolga. És nem ezért jött ez a szigorú büntetés, hanem azért, mert nem ismerte el a bűnét, felfuvalkodott, és ezért érte utol ez az isteni ítélet. Hadd mondjam, döbbenetesen súlyos dolog, amikor mi mentegetni akarjuk a mi bűneinket, amikor nem ismerjük el, hogy igen, a bűn az én döntésem, és arra semmilyen módon mentséget nem lehet találni. De hogyha az első lépésnél győzelmet aratunk, beismerjük kendőzés nélkül a mi bűneinket, akkor hadd mondjam, a további lépések sokkal könnyebbek a bűn elleni küzdelemben. Mert akkor tudunk az Istenhez komolyan könyörögni, tudjuk kérni az ő segítségét a mi bűneink ellen, meglátjuk magunkat, hogy igazából milyenek vagyunk, és a győzelem útja megnyílik a mi számunkra. De amikor az ember meglátja azt, hogy milyen is valójában, ez még nem elegendő. Ez még nem elegendő, hogy akkor megyünk igazából az Istenhez bűnbocsánatért. Mert ugye, hogyha meglátjuk kendőzés nélkül a mi bűneinket, és könyörgünk Istennek a gyógyulásért, ugye ez a gyógyulásnak az első lépése. De hadd mondjam, ez még nem elegendő. Miért? Mert innentől kezdve nem mondhatjuk azt, hogy a kísértés nem fog többé előjönni, nem? Mert ugye most ennél a pontnál ugye felismertem, nem mentegettem, könyörögtem, az Úr biztos, hogy megbocsátja, de Sátán újból fog támadni. És mit tudok tenni annak érdekében, hogy legközelebb győzzek, és ne essek el? Mit tudok tenni? Milyen lehetőségeim vannak? Az Isten majd ezt meg fogja oldani helyettem? Vagy van nekem is valami részem? Van nekünk is részünk, van nekünk is részünk. És ebből szeretnék csak egész röviden néhányat megemlíteni, hogy miután az első döntő lépést arattuk, hogy nem mentegettük a bűnünket önmagunk előtt sem, hanem elismertük, hogy ilyenek vagyunk, kértük a segítséget. Utána mi a mi feladatunk? Egy igét szeretném, hogyha felolvasnánk Jakab apostol leveléből. Jakab apostol levele, 4. fejezet, 7. és 8. versét. Jakab apostol levele, 4. fejezet, 7. és 8. verse a következőt mondja. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket, ti kétszívűek. Mit mond ez az ige? Minden részletére nem tudunk kitérni, de egy-két gondolatot ragadjunk ki ebből az igéből. Az első, amit szeretnék kiemelni, amikor azt mondja, hogy közeledjetek az Istenhez. Közeledjetek az Istenhez. Hadd kérdezzem meg ezt, ő el tudja végezni én helyettem? Nem tudja. Ő a bűntől való megtisztítást elvégzi helyettem. De ez az én részem. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Hát de miért? Hát nem azt olvassuk az igében, hogy az Isten ott van a mi jobb kezünk felől. árnyékként ott van velünk. Nem azt olvasuk, végig arról beszéltünk, ugye, annyiszor beszéltünk ezekről, hogy el nem hagylak, melletted vagyok. Hát akkor miért kell az Istenhez közeledni? Mit jelent ez, hogy az Istenhez közeledni? Nem azt jelenti, hogy az Isten az embertől távol van. Nem azért kell nekem erőfeszítéseket tenni, hogy az Istent közel hozzam magamhoz. Nem erről van szó, mert az Isten ott van jelen az én életemben. Hanem azt jelenti az Istenhez közeledni, tudjátok mit? Olvasok egy idézetet a Bizonyságtételek 7 perál kötetéből. Olyan szépen van megfogalmazva, hogy úgysem tudja az ember a saját szavaival ezt elmondani. Figyeljük! A 222. oldalról. Az Isten szerető ember az Istennel való szüntelen közösség által nyer erőt tőle. Szeretném erre a szóra felhívni a figyelmet, az Istennel való közösség által. Szerintetek, ha ott van mellettünk valaki, itt van szorosan mellettünk, állandóan, mondjuk egy nappal átéve együtt vagyunk, azt jelenti, hogy közösségben is vagyunk vele? Vagy csak mellettem van? Ugye lehet mellettem valaki állandóan anélkül, hogy igazi, teljes közösségben lennék vele. Tehát az Isten is így van állandóan mellettünk, de nem biztos, hogy közösségben vagyunk vele. És hadd mondjam, ő kezdeményezi a közösséget, de nekem a közösségre való kezdeményezésre válaszolnom kell. És nekem kell közelednem a közösséget ápolni vele. Azt mondja, mikor a lélek szokásává válik, hogy Istennel társalog, figyeljük, amikor a lélek szokásává válik, hogy az Istennel társalog, a gonosz ereje ezzel meg lesz törve. Mivel a sátán nem tud megmaradni az Istenhez közeledő ember mellett. Figyeljük, amikor én az Istennel társalgom, amikor a közösséget ápolom vele, nem csak az, hogy mellettem van, hanem a közösséget ápolom vele. Akkor a kísértés ereje megszűrik. Miért? Mert sátán nem tud megmaradni az Istenhez közeledő ember mellett. Minél közelebb vagyunk Istenhez, annál biztonságosabban élünk, hiszen sátán gyűlöli Istent és fél a jelenlététől. Tehát, ha én a közösséget ápolom az Istennel, a sátán el nem viselheti az Isten közvetlen jelenlétét és megnyilatkozását az ember életébe, attól neki menekülni kell. Hadd mondjam, mi sátán ellen nem úgy vagyunk a legnagyobb biztonságban, a kísértést nem úgy tudjuk legyőzni, hogyha vagdalkozunk és győzünk, és megpróbálunk, és nekem most győzni kell, nem szabad megtenni, de nem így. A közösséget kell ápolni Istennel, és ő elvégzi helyettünk azt, amit magunktól soha nem tudnánk elvégezni. Az ő közelében sátán kísértései meggyengülnek. Menekül az embertől, menekül attól az embertől sátán, aki élő, állandó közösségben van Istennel. Így olvasom még egyetlen egy mondat. Közeledjetek ima, elmélkedés és igéjének olvasása által. Mikor Isten közeledik hozzád, zászlót bont érted az ellenség ellen. Éljünk bátorságban, mert az ellenség nem diadalmaskodhat e zászló ellen. Bátorítás ez, közeledjünk hozzá, ápoljuk a közösséget vele, és akkor nem fogunk elbukni, akkor győzelemre fogunk tudni aratni. Tudom, hogy a kérdés költői, de hadd tegyem fel, olyan jó erre gondolni. Jézus hány csatát veszített el ebben az életben, és egyáltalán hány csatát veszített el? Soha egyetlen egyet se. És hadd mondjam, nem a kísértés, nem a nagyon nehéz helyzet az, ami a bukásunkat okozza. Nem attól esünk újból és újból bele a bűnbe, mert a kísértés túl nagy volt. Hanem az volt a baj, hogy a közösséget nem ápoltuk Jézussal. És tudom, hogy ez furcsa mondani, de próbáljuk meg, próbáljuk meg. Próbáljuk meg a szabályszerű küzdelem útját. Nem tudom, hogy ti próbálkoztatok-e valamilyen sporttal az életetekben. Nem tudom, hogy űztetek-e valami sportot úgy, hogy nem csak úgy, hogy egy kicsikét az ember megmozgatja kezét, lábát torna címszó alatt, hanem úgy valamit sportolni. Én elég sokáig teniszeztem, és Nem tudjátok elképzelni, mennyire szörnyű érzés, amikor az ember egy-egy ütést nem jól áll hozzá, a csuklóját nem jól tartja, a vállát nem ütöm, és az erőm meg is fájdul bele mindenem, és úgy küzdök, de nem tudok lendületet adni, nem úgy megy, nem tudok győzelmet, pedig küzdök, teljes erőbedobással küzdök. De ha tudom, hogy hogy kell tartani, hogy egyszerűen könnyű az ütés, és olyan csodálatos, hogy megy az egész. És gondoljunk bele abba, hogy a Biblia mire szólít fel bennünket? A szabályszerű küzdelemre. Mi harcolunk, mert meggyőződésem szerint egyikünk sincs közülünk, aki egyszerűen azt mondaná, hogy nem is érdekel, nem harcolok a bűnnel. Bele is fáradunk sokszor a bűn elleni küzdelembe. De mi a bajunk, hogy nem szabályosan küzdünk. Ütjük mi a magunk módja szerint, ahogy gondoljuk azt a labdát, de nem úgy, ahogy kell. Belefáradunk, és még sincs győzelem. Hadd mondjam, ezért hívja fel a Biblia az egész ige a figyelmünket a szabályszerű küzdelemre. Közeledjünk az Istenhez, ápoljuk vele a közösséget, és akkor az ördög elfut tőletek. Ne a magunk erejével próbáljunk győzni, hanem kérjük azt az erőt és hatalmat, amely legyőzhetetlen. És én szívem mélyéből kívánom mindannyiunknak, hogy tapasztaljuk meg ezt, és győzelmet győzelemre tudjunk halmozni. És még egy dolgot szeretnék megjegyezni. Ha mi ilyen közösséggel vagyunk, ilyen közösségben vagyunk az Istennel, akkor soha nem fogunk felfúvalkodottá válni. Mert tudjuk, hogy azok vagyunk, akik a legnagyobb bukásunkor vagyunk, olyanok vagyunk. És amikor jót cselekszünk, és győzünk, az nem mi vagyunk, hanem az Isten végezte el bennünk. De azért, mert közeledtem hozzá, mert kértem őt, nem magamban bíztam, és ápoltam a vele való közösséget és kapcsolatot. Szívem mélyéből kívánom, hogy tanuljunk meggyőzni. Tanuljuk meg az első lépést, hogy ne mentegessük magunkat, és tanuljuk meg ápolni a közösséget Jézussal, hogy győztesként tudjunk kikerülni ebből a küzdelemből. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te olyan kegyelmes vagy, olyan irgalmas vagy mi irántunk. Látod a mi erőtlenségeinket, látod a mi bűneinket, látod azt, hogy telve vagyunk valóban a bűnnel, és ott van mellette még az önigazolás is mindannyiunk életében, és köszönjük, hogy te ennek ellenére nem mondasz le rólunk, hanem megmutatod azt, hogy hogy tudunk győzni. És Istenünk, kérünk téged, bocsássad meg azt, hogy mi olyan sokszor nem tettük meg azokat a lépéseket, amelyek a gyógyulásunknak a lépései kell, hogy legyenek. Nem tettük meg ezeket. Te látod, Istenünk, hogy mi harcolunk a bűn ellen, mi szeretnénk győzni, de olyan sokszor a magunk eszközeivel. És Istenünk, te látod, hogy milyen kevés eredményt értünk el. Urunk, kérünk téged, könyörüljél mi rajtunk, tanítsál meg bennünket a szabályszerű küzdelemre, tanítsál meg bennünket, Urunk, erre a két legfontosabb dologra, hogy ne mentegessük a bűneinket, ne próbáljuk önmagunk előtt se igazolni magunkat. Urunk, tudjuk, hogy szörnyű a kép, amikor leplezetlenül meglátjuk önmagunkat, de kérünk téged, adjad, hogy amikor meglátjuk magunkat, ez arra serkentsen bennünket, hogy annál buzgóbban kérjük a te segítségedet. Urunk, adjad, hogy lássuk a mi reménytelen helyzetünket, hogy nélküled elveszünk, nélküled nem tudunk örök életet nyerni, nélküled a te segítséged nélkül az egész életünk hiába való. És Urunk, adjad, hogy ott legyen bennünk az az állandó tudat, hogy ez soha nem fog megváltozni. Magunktól soha nem leszünk jók, ami természetünk soha nem tud megváltozni. De köszönjük az ígéretet, hogy általad jellemet tudunk fejleszteni. És köszönjük neked, hogy te tudsz minden élethelyzetben győzelmet adni nekünk. Urunk, adjad, hogy ne csak akkor keressünk téged, amikor látjuk a szörnyű megnyilvánulását a bűnnek az életünkben, hanem amikor éljük a mindennapokat, Urunk, adjad, hogy annak a tudatában éljük, hogy egy pillanatra nem engedhetünk el téged. Adjad, hogy ápoljuk a veled való közösséget. Segíts Istenünk abban, hogy valóban állandóan megtanuljunk veled társalogni, és amikor jön a kísértés, Urunk, adjad, hogy ne ösztönösen szóljunk, cselekedjünk, hanem hozzá tudjunk fordulni erőért. És köszönjük neked az ígéretet, hogy akkor te adod nekünk a győzelmet, és köszönjük neked, Urunk, hogy olyan sok ember életében ezt meg tudod és meg is fogod valósítani. Urunk, adjad, hogy mi is azok között, a sokasság között lehessünk, akik majd ott állnak fehérben, tiszta ruhában előtted, akiket te meg tudtál tisztítani. Urunk, még egyszer kérünk, könyörüljél rajtunk, és adjál nekünk győzelmet. Nem szeretnénk a mi bűneinkben maradni, hanem olyan életet szeretnénk élni, hogy te gyönyörködhessél bennünk, Urunk. Így kérünk, hogy áldjál meg bennünket, és te látod mindannyiunknak az egyéni helyzetét, az egyéni küzdelmét, te látod mindannyian más-más dologgal küzdünk. Istenünk, kérünk mindannyiunkat egyénileg, ami szükségletünkhöz mérten áldjál meg, és cselekedjél mindannyiunk életében sokkal többet, mint mi azt kérni tudnánk, a te kegyelmed szerint. Amen.